Fohászkodjunk és imádkozzunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, Urunk, hogy az életünk nehézségei, ennek a világnak kesze kuszáltsága mind hozzád vezet minket, szomjúságot teremt bennünk, Urunk. Jöttünk hát a hétköznapokból sokféle terhet, gondolattal, erőtlenséggel, betegséggel. Kérünk téged, hogy te légy a mi gyógyítónk, Urunk, jelenj meg közöttünk a te szent lelked által és igédben, gyógyítsd a mi életünket, tisztítsd a mi gondolatainkat, te teremts bennünk rendet és harmóniát, add a te igédnek üzenetét, és kérünk, hogy Jézusért bocsáss meg bűneinket, és tegyél alkalmassá bennünket a te országodra, hogy ne a világ szerinti gondolkodást építsük magunkba, ne a világot építsük, hanem a te országodat, kovászként legyünk jelen ebben a pusztuló világban, olyan kovászként, ami jótékonyan megkeleszti az egész tésztát, ami átjárja ezt a elvesző világot. Imádkozunk magunkért is, Urunk, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Kérünk, szólj hozzánk a te igédből, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet, és a hosszabb ige szakaszra való tekintettel ülve hallgassuk meg Isten igéjét, amit a mai napi újszövetségi ige szakaszból olvasok közöttetek, az Efézusiakhoz írt levél második részének első 10 versét olvasom, az Úrra figyelő szívvel hallgassuk. Így szól hozzánk a tanúságtétel. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalmában, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából, Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Jézus Krisztusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Fő gondolatot szeretném kiemelni számotokra ebből a hosszabb ige szakaszból, így szólt hozzánk, kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Az örökké való tegye áldotta és gyümölcs termőigéjét a mi szívünkben. Isten szeretett népe, azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy kegyelemből, hit által. Azt gondolom, hogy nem csak az ige ismerő számunkra, nem csak ez a fő gondolat ismerő számunkra, jól ismert idézet, jól ismert gondolat ez a Bibliából, hanem ez a cím is, amit adtam a mai üzenetnek, hiszen a kálvini, azaz a református reformáció egyik fő jelmondata ez, kegyelemből, hitáltal. Kegyelemből, hitáltal van kapcsolatunk Istennel, kegyelemből, hitáltal Van bűnbocsánatunk Jézus Krisztus érdemért, kegyelemből hitáltal van üdvösségünk. Nem mástól, nem az egyháztól, nem saját önigazolásunkból és érdemeinkből, hanem Jézus Krisztus áldozatos megváltó munkája által. Azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy ezt hallottuk és talán értjük is jól, nagyon fontos tanítást foglal össze ez a mai igeszakasz. Nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük Jézus Krisztus evangéliumát. Mondhatnánk úgy is, hogy a teljes evangéliumot. Ez az apostoli tanúságtétel is, pedig tudjuk ugye, hogy Pál apostol a törvénykezésből tért meg, ugye az volt az ő kegyessége, az volt az ő lelki gyakorlata, hogy a törvényt, Isten törvényét a legszigorúbban betű szerint értelmezte, megkövetelte magán, meg még jobban megkövetelte másokon, egy ítélkező, kemény szívű kegyességből tért meg az élő Istenhez Jézus Krisztus által, és kiha nem az ő szájából leghitelesebb ez a tanúságtétel, hogy nem a törvényből, nem valamiféle kegyes, szigorú életgyakorlatból, hanem egyedül Krisztus érdeméért van. Mindez a tökéletes ajándék, a hit, az üdvösség, a kegyelem és a bűnbocsánat Jézus érdeméért. Miket állít, mik ezek a fő tanítások, amiket ez az igeszakat állít? Először is a bűn egyetemességét. Azaz, hogy mindnyájan vétkesek vagyunk. Azt is, hogy a bűn halálos. Ebben a kétféle értelemben, hogy egyrészt halandóvá váltunk, pedig Isten örök életre teremtette az első embert is. Ádámnak és Évának örök élete volt a bűneset előtt, és a bűn következtében behatárolt ideig élhet az ember itt a Földön, ahogy mondja a Biblia, 120 év lehet maximum az ember földi élete. Tehát a bűn kettős értelemben halálos, halandóvá váltunk, és akik az életüket, ezt a halandó életüket Isten nélkül élték, istentelenül jártak a világ, éltek és jártak a világ életmódja és gondolkodása szerint, ahogy amit körülírt az apostol, azokra az örök kárhozat vár. Aztán azt is állítja az ige, hogy kontrasztba állítva a régit és az újat, amit Jézus Krisztus által nyerhetünk, hogy mondja, hogy az istentelen világias életmódnak súlyos következményei vannak. Ugyanis határozottan állítja, hogy a világiasságot, a világi életmódot és gondolkodást sátáni, démoni befolyás és erők uralják. És azt gondolom, hogy kicsit hasonlóan ahhoz, amikor Jézus próbálta megértetni a tanítását, azt mondta, hogy ha nem hisztek a szavamnak, higgyetek a cselekedeteimnek. Hogyha ezt ti túl erős állításnak érzitek a Bibliából, pedig igaz, hogy igenis a világiasságot sátámini démoni erők uralják, akkor nézzétek meg a világ cselekedeteit. Nézzétek meg, hol tart ez a világ. Kell lennél összetörtebb? Kell lennél keszekuszább, zavaros világ? Ahol a fehért feketének mondják, ahol a hazugság az mindennapi életgyakorlat. És még sorolhatnánk, mi minden, vagy a háború felé sodródás, vagy az, hogy minden élet beáldozható és föláldozható. Sorolhatnánk, mi minden mutatja ebben a világban, hogy bizonyít sátáni, démoni erők uralkodnak. Ugye ezért is mondja a Biblia Istenét, hogy ti meneküljetek ki. Meneküljetek ki ebből az életmódból, mert a következménye halálos. Közöttük élünk, nem zárkózunk el másoktól, de nem az ő gondolkodásuk szerint élünk. Mert a sátáni démoni befolyás és erők következménye súlyos. A következménye ez a minden mértéket meghaladó engedetlenség. Pedig ugye az engedetlenség az van, hogy pici dologgal kezdődik. Ugye, ahogy a a gyerekeink életében is. Tehát ugye olyan ártatlan, amikor kérsz valamit a gyerekettől, és kapásba azt mondja, hogy nem. Hát ez még nem olyan súlyos dolog, ez még talán egy kis enyhe vitaindító, vagy rábeszélő beszélgetésre ad okot, nem olyan súlyos dolog. De ugye, ahogy megy befelé az ember az engedetlenségbe, úgy, mint egy gyerek is, ugye egy gyermeknek is súlyos következményei lehetnek az engedetlenségének, nem olyan értelemben, hogy megbüntetjük, hanem olyan értelemben, hogy súlyos gyümölcsei lehetnek ennek az életében. Ugyanúgy a keresztény, a hívő emberek életében is az apró engedetlenség egyre beljebb viheti az embert nagy engedetlenségek felé. Hiszen azt mondja az apostol az ő tanúságtételében, hogy a világ az ösztönei szerint él, a testiségnek ad helyet. Ugye a testiségben minden benne van, nem csak a kívánság, hanem benne van a hiúság, benne van a kivagyiság, benne van az, hogy a kinézet számít, sok minden, tehát a világot az ösztön, a testiesség és az indulatok, a harag uralja. És emlékezteti a hívőket az apostol, hogy ti is ebben éltetek egykor, de nem élhettek tovább ebben. Mert súlyos következményei vannak az engedetlenségnek és a visszaesésnek. A mai angol nyelvű mindennapi kenyerünkbe olvashatunk egy nagyon jó történetet. Egy megrendelő megrendelte egy föld alatti víztározót a háza mellé egy szakembertől. És elég pontosan körülírta, hogy ő hogy képzeli ezt el, miért szeretne. Hát nyilván ennek vannak olyan technikai oldalai, ami mérnöki munka, de vannak esztétikai oldala is, hogy ez a víztárolónak a bejárata, az milyen legyen, hogy nézzen ki, stb. Stb. És hát a szakember nem követte a megrendelő utasításait, és hát ennek ugye borzalmas következményei voltak. Ugye egyrészt az, hogy nem vitába kerültek egymással, ugye a megrendelő és a kivitelező, másrészt pedig ugye a megrendelő visszabontatta vele, és újra csináltatta vele a munkát. Hát ugye ez nem egy kellemes állapot, amikor valami nem éri el a célját. Valami nem olyan lett, mint ami ennek tervezve lett, és hát le kell rombolni, és újra kell kezdeni az egészet. És hát sajnos, testvérek, ez így van lelkileg a hívember életében is. Amikor az engedetlenségünk következtében a jó alapra, a hit alapjára nem jól építkezünk, akkor van úgy, hogy az leromboltatik. És újra kell építeni, újra kell építkezni. Ugye nincsenek jó következményei ennek az életünkben, és nagyon fájdalmasak ezek a következmények. De ugye bíztatásképpen emlékeztetti a nem túl sikeres keresztényeket az apostol az üdvösségre. Emlékezteti, hogy Isten csodálatos munkája által lehet jó alapra, jó építkezni, és Isten szerint élni. Ez nem a saját erőnkből van, és ugye legalább négy dolgot felsorolhatunk, hogy mi az, ami nincs a saját erőnkből. Ugye egyrészt a hitünk se tőlünk van. Még a hitre is azt mondja a Biblia, hogy ez ajándék. Az, hogy hiszel Istenben, az már Isten ajándéka benned. És ez egy csodálatos vígasz is. Hatalmas vígasz volt ez, gondoljatok bele, magyar elődeinknek, amikor többször ugye lerombolták az országot, és százezrek haltak meg, gondoljunk csak a tatárjárásra, vagy a török vészre, és a nádasokban, meg erdőkben bujkáló keresztény magyaroknak ez volt a vígasztalásuk. Hogyha még meg is ölnek bennünket, ha még az életünket elveszik, akkor is tudjuk, hogy van üdvösségünk. Azért, mert Isten kiválasztottai vagyunk. És honnan tudhatjuk, hogy kiválasztottak vagyunk? Onnan, hogy hiszünk. Tehát, hogyha hit van a szívedben, akkor tudhatod, hogy te kiválasztott vagy. Kiválasztott téged Isten, és meghívott az ő országába. De Isten gyermeke csak Jézus által lehetsz. Bűnbánat és bűneidre való bocsánatkérés által. Jézus érdeméért. Tehát a hit is ajándék, Isten ajándéka. A ajándék ugye a bűnbocsánat Jézus érdeméért, és ajándék az üdvösség is, ugye, ami kegyelemből van, hit által. Ugye nem szabályok, vagy valamiféle vallásos gyakorlat betartása az igaz hit, hanem Istenben való bizalom Jézus Krisztus által. Ugye, hogyha az ember hite az egy ilyen szabályok, vagy szabályrendszerek betartása lenne, akkor nem állna másból a hitünk, mint folyamatos önigazolásból. Hogy, úgy, mint a farizeus imája, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan itt, mint ez a pogány, én jobb vagyok, mert többet imádkozok, vagy többet járok templomba, és bizonygatná az ember, hogy én jó vagyok, elég jó vagyok, még teszek rá egy kis jó cselekedetet, és hát az Úr majd csak elfogad már engemet. De hát nem így van, testvérek. Nincsen Isten előtt protekció, csak Jézus Krisztusért, az ő érdeméért, az ővel való kapcsolat által van bűnbocsánatunk és van üdvösségünk. Tehát a hit is, a bűnbocsánat is és az üdvösség is Isten ajándéka. És ugye nagyon markánsan szemlélteti ezt az apostol, úgy mondja, hogy életre kelt benneteket Jézus Krisztus által az Isten. Azt mondja, aki Jézus Krisztus nélkül élt, vagy Jézus nélkül hitt Istenben, az is halott. Az is halott. De Jézus Krisztus által kelt bennünket az Úr új életre. Kegyelemből ad új és örök életet. És ugye ezt a halállal és a feltámadással szemlélteti. Tehát ugye az ember halott Isten nélkül, és Jézus Krisztus által támadhat föl új életre. És ez az új élet, amit az ember bűnei bocsánata által kap, ez olyan, mint egy teremtés. Egy új teremtés, egy új élet, egy új jellem és egy új karakter kell, hogy kiformálódjon bennünk. Ugye ezért mondja, hogy az ő alkotása vagyunk, és így fejezi be, hogy jó cselekedetekre. De ugye ez hangsúlyozza, hogy nem a jó cselekedetek azok, amik által Istennél kedvességet vagy üdvösséget kaphatunk, hanem a jó cselekedetek már a hálaadás következményei. A hálaadás azért, hogy Jézus Krisztusban megtalált és megmentett az Isten. És új életet kaptam tőle, ami örök élet. Mert akit Jézus vezet át az életen, azt Jézus fogja várni az üdvösségben is. Tehát a jó cselekedetek, amikről azt olvasunk, hogy ő előre elkészítette, hogy azok szerint éljünk, azok a hálaadásunk következményei Isten kegyelméért. És ugye ez egy nagyon fontos téma. Ugye ezt mondtam már nektek ezt a témát, hogy bizony lelkészként sokszor hallottam, és meglepő módon idősektől, hogy tiszteletes úr, nem vagyok én bűnös, nem öltem embert. Hát ha nem vesszük komolyan a bűn egyetemességét, a bűnnek romboló hatását a saját életünkre nézve is, akkor az egy halálos álom. Ugye azt mondja a Biblia, aki azt mondja, hogy nincs bűn, az becsapja magát, és Istent is hazugnak állítja. Mert nem én, vagy nem más, hanem az Isten mondja azt, hogy mindnyájan vétkeztünk, mindnyájan elestünk, mondja Ézsaiás. Egy ember sem akadt, aki hűséges maradt. A bűn egyetemességét, a bűn romboló, halálos erejét és következményét ennyire komolyan kell venni, hogy ez élet és halál kérdés. Enélkül nem érthető meg az evangélium. Hadd mondjak egy tegnapi példát. Tegnap említettem nektek, hogy Börgöndön voltam a falunapon, és hát mindig van egy főző verseny, szinte egész nap tart, és hát mivel hát én nem vettem részt a versenyben, ezért ökumené keretében oda húzottam a katolikus csapathoz, és hát besegítettem neki krumplit pucolni, meg virslit szeletelni, és hát jókat beszélgettünk. Egyébként nagyon jó volt, mert folyamatosan találkoztam olyan ismerősökkel, akikkel jó, ha egy évben egyszer találkozok, és hát a katolikusokhoz is mindig jöttek ismerősök, akik ugye találkoztak, üdvözölték egymást, leültek egy kicsit beszélgetni, és hát ott volt Tornyai Gábor, a szomszédos plébános, és hát Gábornak mindig bemutattak valakit, ugye a katolikus testvérek, hogy hát ez az ő barátja, vagy rokona, és ez itt a tisztelendő úr. És akkor vicceltek az egyik hölgyel, hogy bemutatom nektek a neked a plébános urat, most már mehetsz gyónni. És akkor hát a fiatal hölgy az egyből kikérte magának, hogy nincs nekem bűnöm, hogy nem megyek gyónni. Hát persze ő is ezt félig viccesen mondta, de igazából komolyan mondta. Sokan így gondolják, hogy nincs nekem olyan bűnöm, amivel sok mindent lehet, amivel kezdenem kéne valamit. Nem vagyok bűnös. Ugye ez egy halálos álom, akár vicces formában hangzik el, akár komolyan gondolja az ember. És nagyon fontos, hogy az Istennel kapcsolatunkat csak bűneink bocsánat által rendezhetjük. Ha ajándékot kapsz, akkor nem azt kérdezed, hogy mennyivel tartozol, mi az ára, amikor megkapod. Ugye, ez egy nagyon nagy illetlenség lenne, meg így értetlenség fogadná, hogy hát én ajándékot adtam neked, te meg azt kérdezed, hogy mivel tartozol, meg mennyi az ára. Hát ez teljes képtörés, nem? Mert az ajándékért, amit szeretetből ingyen kapsz, azért csak annyit mondhatsz, hogy köszönöm szépen, nagyon köszönöm, nem? Tehát az ajándékért köszönet és hálaadás jár. És ez az, amit mi is tehetünk, hogyha Isten szeretetének és kegyelmének a súlya alatt összetört a mi kemény szívünk, akkor mi is csak ennyit tehetünk, hogy hálát adunk Istennek, hogy ő elvégezte helyettünk ezt, és jó cselekedetekben, azaz a hálaadás cselekedeteivel igazolhatjuk, vagyis pontosabban adhatunk hálát azért, hogy mi Istennek ezt az ingyen ajándékát és kegyelmét elfogadtuk Jézus által. Mert mindannyiunkat fel akar készíteni a szolgálatra, a Krisztus testének az építésére. Tehát testvérek, hogyha a szolgálat egy gyülekezetben egy vagy két személyes magánszám lenne, akkor hát ez nem nagyon működne. Mindannyiunkat, engem is, mert én is veletek együtt úton vagyok, Krisztus követve, engem is veletek együtt készít a szolgálatra, a Krisztus testének, azaz a gyülekezetnek az építésére, azaz, hogy olyan tagok legyünk, akik saját életük tanúságával részt vesznek Isten megmentő kegyelmében, Isten megmentő munkájában, hogy minél többenek megmeneküljenek, hiszen Jézus ugye ezért jött, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból. És ennek a munkában, ebben a munkában mindannyiunkat hív. Gazdag üzenete van tehát testvérek az Efézusi levélnek, olvassuk tovább, bibliolvasó kalauzunk szerint, most is hatalmas, bíztató üzenetet kaptunk. Kétszer mondja az apostol, hogy halottak voltatok vétkeitek miatt, de életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És másodszor is mondja, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez Krisztus Jézusban. Úgy legyen. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, Urunk, igazad van, ha szólsz, igazad van, Urunk, amikor figyelmeztetsz bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy Te mindig a legjobbat akarod nekünk. Köszönjük, hogy amikor a lelkünkre helyezel valamit, akkor az azért van, hogy ne sodródjunk vissza a világba, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Urunk, könyörülj rajtunk most is, leplezd le bennünk a Te igéd és szent lelked által minden istentelenséget, minden bűnt, ami eltávolít, ami rontja az emberi kapcsolatainkat, családjainkban, ami rontja a veled való kapcsolatunkat, mert szégyellünk és menekülünk, vagy éppen megkeményedtünk már bizonyos dolgokban. A Te kegyelmed oldja föl bennünk a mi kemény szívünk závárait, ahogy énekeljük is egy énekben. Így készíts bennünket az úrvacsorára is, hogy valóban igaz hittel éljünk a kegyelem jeleivel, és tiszta szívből részesüljünk a Te bűnbocsánatodba, Urunk Istenünk, Jézus Krisztus által. Urunk, köszönjük, hogy Te új életet adsz, Te a kegyelmedben részesíted azokat, akik hozzád jönnek, és nem küldöd el őket. És köszönjük, hogy amíg ez a világ áll, addig nem lehetünk olyan elveszettek, vagy nem lehetünk olyan mélységben, amiből Te ne tudnál kihúzni bennünket. Azért imádkozzuk ezt, Urunk, mert hívőként is sokszor így kétségbe tudunk esni, hogy számunkra van-e még remény, hogy Te föl tudod újra építeni az életünket? Te tudsz rajtunk valóban kegyelmezni? Urunk, add, hogy amikor ilyen mélységeket járunk lelkileg, akkor add, hogy a sátánnak minden kísértő munkáját rombold le a Te szent lelked által, és erősíts meg bennünket újra az igazságban, a Te igédben, a Te igéd üzeneteiben, és ezért valljuk meg, hogy valóban a Te igéd igazi kenyér. És köszönjük, hogy a Bibliaolvasás igazi kenyér lehet minden nap, rendezheti a köszekusza gondolatainkat, és az igazságban erősít meg bennünket. Urunk, add, hogy megerősödjünk ebben az új életben, amit tőled kaptunk, Jézus. És kérünk téged, vigasztald az evangélium által a gyászolóinkat, és kérünk, Urunk, hogy vidd teljességbe azoknak az életét, akik most kötnek házasságot majd nem soká. Köszönjük, Urunk, hogy segítségül fognak hívni téged, hogy te vezesd őket, és te vidd áldott kiteljesedésre az ő közös életüket. Urunk, kérünk a betegeinkért, a gyógyulásokat közöttünk, Urunk. Sokunkról tudjuk, hogy végzetes betegségben vannak. Urunk, te csodát tudsz tenni. De Urunk, kérünk, hogy mindenképpen te kísérd őket, hogy ne keményedjen meg a szívük, vagy ne váljanak hitetlenné, hanem te beléd kapaszkodjanak a te gyógyító erejédbe. Ugyanezt kérjük a szenvedélybetegekre is. Te légy szabadítónk és gyógyítónk, Jézus. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, Atyánk Istenünk, Jézusért kérünk. Amen. És pedig mondjuk el együtt az Úr Jézus imádságát fennállva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.